akkor most indulnánk neki a mai alkalmunknak, jó, itt az evangélikus lelki gondozásnak a hagyományával kapcsolatban. Én rögtön egy kérdéssel tenném a kezdést talán egy kicsit interaktívabbá, és rövid, ha lehet, akkor egyszavas válaszokat szeretnék csak kérni, mint egy ilyen szavazás jelleggel. Hova akar eljuttatni minket a lelki gondozó? Vagy kérdezhetném úgy is, hogy mi a lelki gondozás célja? És ha ezt meg lehetne fogalmazni, mi az a végállomás? Tehát amikor megérkezünk, mi van oda kiírva? Mit él át az ember? Mi a végcél? Mi a fő irányvonal? Mi lehet ez? Igen?
Hogy harmóniában legyünk önmagunkkal és Istennel.
Tehát akkor harmónia.
Igen.
Ilyen értelemben. Igen.
Igen.
Békesség.
Igen.
Erősítés.
Gyógyulás, megerősítés. Segítség. Igen.
Istenhez vezetés.
Tessék?
Jézus vezetés.
Jó, jó, jó. Tehát gondviselés, vezetés. Talán így jó, akkor
igen,
elfogadható. Aztán?
Látás.
Látás? Jó.
Igen.
Igen. Igen, megismerés egy bizonyos nagyon sajátos értelemben, ugye? Tehát igen, majd erről beszélünk, igen.
Békesség.
Elfogadás és a békességre egy újabb szavazat.
Bátran beszélni az érzelmeinkről.
Akkor talán nyitottság.
Nyitottság.
Jó. Na, ez az egész tulajdonképpen egy nagyon érdekes dolog. Egyrészt mutatja azt, hogy amikor lelki gondozásról beszélünk, vagy belevágunk valakivel egy olyan útba, ami nyilván közös út. Tehát a lelki gondozó, vagy a beszélgető társ, vagy mondjuk úgy, hogy a hittestvér, aki a másikkal elkezd beszélgetni, és Isten tudja, hogy aztán a lelkészi naplóba, vagy a szolgálati naplóba ezt milyen kategóriába kell beírni. Ugye akkor mégiscsak egy nagyon érdekes helyzetben van, mert ez a sokféleség is mutatja, hogy többé-kevésbé azért mindenki ugyanazt gondolja erről. Tehát azért azt érezzük, hogy ha egy szót szeretnék mondani, és ez egy régi, nagyon régi szó, és talán nagyon furcsa, hogy ritkábban használjuk ma a keresztény teológiában, vagy a keresztény lelki gondozásban is, mint indokolt lenne. Én azt mondom, hogy ha mindezt így egybeveszem, amiről itt szó volt, akkor tulajdonképpen a végső táblán számomra az állna, hogy boldogság. Tehát, hogy boldog emberré kell lenni annak, és most abban az értelemben is, ahogy a szó eredeti értelmében mondjuk, hogy megboldogult. Tehát, hogy nem egyszerűen, ahogy a német is mondja, hogy zélig, ugye? Tehát, hogy aki megérkezett a boldogságba. És ez valami egészen döbbenetes, ez nem feltétlenül nyilvánvalóan nem a temetővel kezdődik, hanem az ember az életében is ezt átéli, de hogy még a táblata is ez. De hogy ezt hányféleképpen fogalmazzuk meg, ez valami egészen érdekes. Tehát mindenkinek valami más hangsúlya van, és ez miért lenne másképp azokkal, akik mellé odaszegődünk, és akikkel elkezdünk beszélgetni. Tehát nagyon fontos dolog, hogy amikor ezeket a célokat szépen lassan megpróbáljuk megfejteni egymással, hogy akkor mi miért is végezzük ezt a szolgálatot, és miért is vagyunk együtt az úton, akkor szépen lassan ezeket úgy, amikor eljutunk a bizalmasságnak addig a fokáig, akkor ezeket azért tisztázni kell, hogy milyen irányból közelítünk hozzá. A lelkészi helyzet a beszélgetésekben természetesen olyan, én azt a példát szoktam mondani, hogy akkor vagyok jó lelki gondozó, hogyha fölösleges vagyok. Ez persze provokatívan hangzik, de ugye pontosan ugyanaz a helyzet, tehát nem az a jó orvos, vagy nem az a szerencsés orvos, aki minden fél évben ugyanazon a betegségen tud segíteni a betegén, és akkor fél évig nem látja, hanem az a sikeres orvos, aki meg tudja gyógyítani a beteget, és többet legalábbis azzal a problémával nem látja. A lelki gondozásnak is éppen az az értelme, vagy a lelki beszélgetésnek is éppen az az értelme, hogy lehetőség szerint legalább azt a szintet elérjük, amivel egy, élhetővé válik a másik élete azzal, ami benne van, kettő, maga is tudja azért ezt az egészet kezelni. Magyarul, talán Orsi mondtad ezt, hogy gyógyulás, tehát ez a gyógyulási folyamat bizonyos értelemben saját erőre kap, vagy saját lábra is kap. És ez egy nagyon-nagyon fontos szempont. Mit mondhatunk, hogy akkor módszertanilag nézve, hogy lehet eljutni a végállomásig? Nagyon lényeges, talán az evangélikus örökségünkből, vagy a bibliai örökségünkből az, hogy a keresztény egyházban, és ez most furcsa dolog, mert nyilván pszichológiai módszereket is meg kellett itt ismerni, és különböző gyakorlatokon átesni a munkatársképző során, de a teológiában van egy nagyon lényeges hangsúly. Akármennyire idejét múltnak tűnik, de a keresztény lelki gondozó, vagy a keresztény ember számára az a biblikus örökség még mindig mérvadó, hogy az ember legfőbb problémája a bűn. Ezt a különböző pszichológiák próbálják innen és onnan és amonnan kikerülni. Megszelídíteni. Együtt élni vele. Azt mondani, hogy a bűn az tulajdonképpen pozitív élmény abban az értelemben, hogy az ember tapasztalatot szerez valamiről, amit, hogyha meg tud haladni, akkor győzelmet aratott, tehát nagyobb lett az ő emberi tapasztalata. Persze, módszertanilag ez egy nagyon fontos dolog, de ettől még afelől valahol egyet kellene értenünk, vagy idáig vissza kellene mennünk, hogy a világban, és a teológia története, a lelki gondozás története végig ezt tükrözi vissza, ellentétes erők között őrlődik az ember. És ez egy nagyon-nagyon fontos élmény. Ezek után persze azt meg kell kérdezni, hogy akkor mit mondanák, hogy mi a bűn? Mert hát ez így nagyon teológusan hangzik, hogy a legfőbb problémánk a bűn, de hát ez a bűn azért nem olyan egyszerű dolog.
Hát egyáltalán nem egyszerű.
Egyáltalán nem, bizony.
Hát nem is. Magamból indulok ki, megkérdésem, mert azt sem tudtam, mi a bűn.
Igen.
Kezdjük itt. Azt sem tudtam, hogy a bűn, amit csinál. Azt hiszem, csak egy tévedés, hogy valamit elviszek, majd hazudok. És akkor nem tudtam, na most már, tehát ezzel a 20 év utáni megkérdéssel azért másképp gondolkodok, de rögtön az elején azt tettek mondani, hát ott kezdődik tényleg, hogy azt sem tudtam, mi a bűn. Tehát ezért nem is éreztem magam bűnösnek. Ezért kell, tudni kell azt, hogy hányadánál az, aki én elkezdek beszélgetni. De nem kezdhetem rögtön írni, de lehet, hogy még az Isten közül. De voltam fiatalokkal, beszélgettem velük, amikor szó volt az Istenről, azt mondta, hogy tudom, mert apám mindig azt tudja. De már nem tudta ki a Jézus, nem tudta mi a Szentlélek. Tehát ha hozzá fog beszélgetni valaki, azért tud, hogy hányadánál ő is.
Igen.
Itt egy nagyon érdekes kérdéshez jutottunk el különben, hogy beszélgetni többféle szempontból, vagy többféle céllal lehet. Tehát ugye egy dolog prédikálni, vagy bizonyságot tenni, és egy dolog lelki gondozói helyzetben megérkezni. Vagy mondjuk úgy, hogy az egyik az utcába való innen való beérkezés, a másik meg az utcába való onnan való behajtás. Azaz, ugye pontosan erről van szó, hogy vannak olyan helyzetek, amikor tanító vagy ha úgy tetszik, kisugárzó beszédet kell az embernek tartani, és vannak olyan helyzetek, amikor befogadó helyzetben vagyok. Normális esetben egyébként ezek kiegyenlítik egymást, tehát az utca közepén valahol találkozik, ha így mondom. Tehát az a jó, hogyha a bizonyságtétel vagy a prédikáción során eljutunk egy teljesen hétköznapi emberi beszélgetésig is, amikor konkrétan értelmezhetővé válik, hogy akkor mi a csodálatos szó. És megfordítva is, hogy amikor a legemberibb és legmélyebb helyzetből indulok el, onnan is eljussunk addig a pontig, amikor elkezdjük nevén nevezni a ténylegesen a dolgokat. És hát persze ez egy nagyon-nagyon fontos szempont. Ha a bűnről beszélünk, akkor ugye általában véve mániákusan erkölcsi dolgokra gondolunk. És ez egy nagyon fontos dolog, hogy a bűn nem erkölcsi kérdés ebben a helyzetben. Tehát nem az, amit ugye annak idején ezek a vadrókerek énekeltek, hogy lopni, csalni csúnya dolog, meg hazudni általában minden nem szabad. És nehéz is innen megfogni a dolgot, ugye, mert hát nem cselekedetekről van egyszerűen. nem az a problémája az embereknek, hogy erkölcstelenek önmagukban. Hogy nem az a problémánk nekünk embereknek, hogy erkölcstelenek vagyunk bizonyos helyzetekben. Mert azok vagyunk tulajdonképpen, ezzel mindenki szembesül előbb-utóbb. A problémánk az, hogy a bűn alapvetően egy valami egészen megdöbbentő élethelyzet vagy állapot. Ez ilyen nagyon elvontnak tűnik, pedig egyáltalán nem az. Ugye, tehát ha belegondolunk abba a helyzetbe, amikor ez egyre többször fordul elő egyébként, minél nyomorultabbul viselkedik és van berendezve a világ körülöttünk, hogy egyre többször kínálják azt, hogy mondjuk egy erkölcsi döntési helyzetben kétféleképpen dönthetek, rosszul vagy még rosszabbul. És ezzel naponta szembesülünk. Tehát bele kényszerítenek minket, a diktatúrának is egyébként ez a lényege, minden diktatúrának ez a lényege, hogy alapvetően megkeveri a pörkölt alapot, ugye, és akkor abból aztán már csak azt kínálja fel, hogy rosszul, vagy még rosszabbul lehet dönteni, és utána a végén, amikor beborul a diktatúra, akkor számon kérik, hogy hát miért nem döntöttetek jól. Azért, mert az volt a rendszer lényege, hogy azt az egyet nem engedték. És ez egy nagyon-nagyon lényeges dolog, hogy érezzük azt, hogy akkor ebben most, ebből hogy lehet jól kijönni. És az ember azt érzi, hogy van egy olyan adott helyzet, amiből nem tud kitörni, amiből nem tud jól kitörni, amiből nincsen igazából jó megoldás. És itt már nem csak egyszerűen arról van szó, nyilván ebből születnek a konkrét bűnök. Tehát amikor teljes a káosz, teljes a zavar is az, mondjuk úgy, hogy cselekedetté is lesz, ahogy ezt Pál apostol elég keményen kiszokta fejteni, hogy egyszer csak ez az egész konkrét formát ölt, és itt-ott-ott mindenütt jelzi magát, hogy valami nincsen rendjén. De az ember, az átlag ember, a lelki gondozásra szoruló ember néha csak ezzel a tünet együttessel találkozik. Tehát amikor végzetesen elrontott valamit, és egy akkora ütést kapott az életben, akkor jön hozzánk, bár ahol nem jön hozzánk. Magyarországon pszichológushoz se jön, lelkészhez még kevésbé, meg hittestvérhez talán egyáltalán nem. És tudjuk, hogy még az evangélikus egyházon belüli fölmérés szerint is mindenki maga oldja meg a gondjait. Ami szakemberek szerint és az én meggyőződésem szerint is azt jelenti, hogy nem oldunk meg semmit, hanem betokozzuk és megyünk tovább, mintha mi sem történt volna. Ez nem megoldás. Tehát ezért fokozódik a bajunk. De eljutni odáig, hogy az ember kétségbe essen olyan mértékig, ahogy Luther kétségbe esett, és azt mondja, hogy de akkor végeredményben kisegít rajtam. Tehát nem kisikálja el ezt a kis sikkasztást, meg ezt a kis problémámat, meg kihozza helyre a házasságomat, vagy a gyerekemmel, vagy a szüleimmel való kapcsolatomat, hogy innen eljussak odáig, hogy hát itt azért van egy alapvető tájékozódási problémám. Hogy alapvetően az irányt nem mindig tudom, és akkor is csak ilyen villanásszerű. És akkor kezdünk el beszélni arról, ami már a lelki gondozásnak egy nagyon mélyebb és tulajdonképpen speciálisan keresztény értelme, és ebben nagyon sok esetben a pszichológiától, vagy a nem keresztény pszichológiától szépen meg lehet ezt különböztetni, hogy van egy olyan vonal, amiből visszaviszonyítunk arra. Tehát van egy elképzelése, egy örömüzenete, egy biblikus üzenete az életről, és ez ott van valahol tájékozódási pontként. Itt megállunk, és akkor most egy módszertani kérdéssel folytatnám, jó? Hányféle formája van a lelki gondozásnak, vagy a lelki gondozói beszélgetésnek? Mit vernénk így felsorolni? Mondjuk árnyalataiban különbözik, vagy bizonyos elemeiben különböző.
Beszélgetés.
Igen, tehát van, nevezzük ezt mondjuk lelki gondozói beszélgetésnek. Egy, vagy van a sima beszélgetés, ugye, ami tartalmában, igen.
A probléma megkeresése és feltárása. Mert én azt tapasztalom a gyülekezetemben, amit az előbb mondott, hogy mindenki szépen betakar.
Igen, betakar.
De nem betakul, hát tudom mi róla, csak hogy szépen erről nem beszélünk. Mi fődik kinder, hogy a művelkémet.
Tehát van a...
Meg kell keresni, mert látom, hogy baj van. Tehát amikor a 32 év tanítás után látom azt, amikor a partba ülő házaspárok nem így ülnek.
Igen, ez már jelent valami.
Nagyon nehéz ez a mozzanat különben. Tehát ugye mondhatjuk, hogy akkor van keresztény csevegés. Ez is egyfajta beszélgetés, amiben nagyon sok dolog kijön, ez a Miss Marple módszer, talán, hogy így mondjam. Tehát egyszerűen odafigyelek arra ez a lelkésznek, alapvető kérdés különben, csevebb a gyülekezetével, beszélget velük. Nem veszi észre tulajdonképpen sokszor, még a helyszínen nem, hogy az érintett gyülekezeti tag, de még a lelkésznél is később tudatos, hogy hoppá, egy hónappal ezelőtt ő mondott nekem egy fél mondatot, és most látom rajta, hogy valami nem stimmel. Elkezd mondani, hogy hoppá, összeáll a kép, és hirtelenjében, tehát ennek a csevegésnek, ennek a szociális, ha úgy tetszik, fölszínesnek tűnő csevegésnek óriási jelentősége van abban, hogy az ember, ha egy kicsit érdekli a másik, akkor szépen lassan észrevesz bizonyos dolgokat, vagy észrevesz bizonyos folyamatokat, amelyek lehet, hogy nem is tudatosak. Tehát ez a legfőszínesebb. Hogy megyünk mélyebbre? Ugye ez egy nagyon nehéz kérdés. Én nagyon tartózkodtam a keresztény lelki gondozásban, aztán lelkészként én nagyon nehezen vettem a szerepet magamra, most a teológián aztán kénytelen voltam. Ugye, hogy fiatalok között nincs kecmesz. Tehát van, úgyhogy az ember oda megy, és azt mondja, hogy barátom, holnap délután 2-kor várlak benne a szobámban, és beszélgetni fogom. Na, egy ilyen helyzetben muszáj. Egy gyülekezetben ezt nem szokták jó néven venni, ugye ott egy kicsit másképp kell az embernek megközelíteni a dolgokat, még sokszor lelkészként is. És nagyon érdekes dolog, hogy nagyon nehéz. Tehát nekem az a formán bevallom őszintén, hogy ha már látom, hogy valami nagy baj van, akkor én oda szoktam menni mondjuk a gyülekezetünk XY tagjához, és azt mondom, hogy figyelj, szerintem nekünk beszélgetnünk kellene. Ha úgy gondolod, keresd meg, hívjál föl, ír e-mailt, aztán találunk rá egy alkalmat. Nagyon ritkán szoktak vele élni egyébként. Lehet, hogy én látom rosszul, és nem kéne beszélgetnünk. Általában kiderül, hogy azért nem volt ennyire egyszerű a dolog. De ezzel ritkábban él az ember, de tulajdonképpen itt megyünk át a másik, hogy a keresztény csevegésből az ember hogy jut el egy sokkal mélyebb átmeneten keresztül, mondjuk a segítő beszélgetésig. Ami az a műfaj, amit egyébként itt szerintem a munkatársképzőn és a legtöbbet gyakoroltak a testvérek, tehát a segítő beszélgetés. Problémaföltárás, egy kicsit rásegítenem másikat az önismeretre, stb. Van egy másik kategória még az egyházban, amit én mindenképpen még egy olyan valamit nagyon fontosnak tartok. Mi lehet ez? Ami ebben azért lényegi pontokon különbözik.
Gyónás.
Az. Egyértelműen, igen. A gyónás. A gyónás. Tehát az valami más. Elemeiben van hasonlóság, de a gyónásban óriási különbségek vannak. És azt gondolom, hogy ezeket nekünk nagyon világosan kell látnunk, hogy ezek a különbségek micsodák. Tehát a keresztény cseregésről beszéltem, a segítő beszélgetés és a gyónás közötti különbség viszont teológiai szempontból is óriási. Nem kell mindenkit kényszer gyóntatni, ugye? Tehát ez egy nagyon nehéz probléma, tehát nem kell mindenkit halljon, és azt mondja, hogy Isten úr, beszélhetnénk magával, mert lenne egy kérdés, amikor nyilván nem ragadom meg a ruháját, rántom térre, és mondom, hogy na, akkor most gyóniál, hanem nyilván ennek van egy érési folyamata, hogyha ez benne van, akkor előbb-utóbb úgyis magától eljut abba az élethelyzetbe. De a segítő beszélgetésnél el szoktunk akadni. És ezt nagyon szeretném mondani, hogy már azt is persze eredménynek tartjuk, hogy többé-kevésbé valaki szóba áll velünk, és elkezdünk őszintén beszélgetni egymással. Ez nem csak a keresztény egyházon belül, hanem a mindennapi életben is írtózatosan nagy probléma, hogy ez nem nagyon működik az emberek között. Viszont a kétségbeesett bajban lévő és tudatos bűneivel harcoló embernek bizonyos helyzetekben meg kell adni a lehetőséget, hogy eljusson a gyónásig. Mi a gyónásnak az a sajátos lehetősége, vagy az a sajátos momentum, amiben alapvetően különbözik a segítő beszélgetéstől? Egy ferences illetve két ferences barátom is van, mind a kettő rendi vezető vagy elöljáró, különböző helyeken, különböző formákban. Az egyik a Szapiencia Főiskolán található mentál higién, és az az ilyen segítő, meg önreflektív, meg másra reflektív, meg mindenre reflektív képzéseknek a koordinátora és vezetője. És a másik barátom pedig elment hozzám, mint másik rendi előjáróhoz, hogy gyógyjak. És hát ő mesélte, hogy tudod, csak ott ültünk, és elkezdett velem ott beszélgetni. És hogy akkor én most hogy érzem magam, és ez akkor most így hogy van? Hát ennyi idő után kifogad, hagyjál már engem békén, gyóni jöttem, nem azért, hogy segíts rajtam. Na most ez egy nagyon lényeges mondat szerintem, hogy vannak ilyen helyzetek, amikor az emberek jelentős része igen nehezen veszi azt, hogyha valaki segíteni akar rajta. Ez egy kellemetlen pozíció is sok esetben egyébként, még egy lelkésznek is, mert eleve abból indulunk ki, hogy én nála sokkal többet tudok. Ami, hogyha így van, akkor sem jó, hogyha ha kiderül, pláne, hogyha nem így van, akkor még rosszabb, ha kiderül. Tehát igazából ez az egész, hogy van egy ilyen függő elvárási rendszer, amiben én, mint jelenlévő, a lelkiismeret kihelyezett földi helytartója, ugye megpróbálok vele beszélni, és ezzel fölismertetni vele bizonyos dolgokat. Ez kifejezetten ugye a pszichológiának a régi módszertanához tartozik, hogyha elföldelt vagy elrejtett problémákat nevesítünk, megismerünk, akkor ezzel a megismeréssel mindez kezelhetővé is válik. Csak hogy vannak olyan problémák, amelyek nem válhatnak kezelhetővé, egy, mert annyira kemény dolgok, kettő, és itt jön vissza a bűn kategória, ugye, hogy az ember életében vannak olyan dolgok, amelyek a lelki ismeretére tartoznak. És a lelki ismeretében, és itt jön be a luteránus nagyon erős vonás, ugye Luther mindent arra egyez ki, hogy minden azon múlik, hogy a lelki ismeret meg tud-e szabadulni, vagy föl tud-e szabadulni. Megismeri a krisztusi szabadságot. Na most erre pedig nem találtak ki annál hatékonyabb és direktebb formát, mint a gyónást, amikor, és ugye itt jön be megint a lutheri hagyományban a nagyon erős elvárás, hogy maga a lelkész vagy az Isten küldötte szerepében lévő ember tudatában kell, hogy legyen, hogy ő Isten nevében kell, hogy hirdesse mondjuk a bűnök bocsánatát. Ez egy nagyon kemény kérdés. Tehát mérhetetlenül irgalmasnak kell lenni, majdnem annyira irgalmasnak, mint a mi mennyei atyánk, hogy Jézus egyébként ezt parancsolt, hogy legyetek irgalmasok, amiképpen a ti mennyei atyátok irgalmas. Tehát ténylegesen iszonyú erős idejezet kell ahhoz, hogy valaki ilyen problémába bele tudjon menni a másik ikletében. Nagyon sokszor nem tapasztalhatjuk, mert nincsen ekkora kultúrája, hagyománya ennek az evangélikus egyházban és lelki gondozásban, de az, hogy nagyon sokszor azt érzem, hogy még lelkészként is, nyilván ahogy öregszem, ez a probléma oldódik. Tehát most már ezek miatt, az ősz hajszálak miatt lassacskán elkezdik elhívni, hogy nem fogok kiakadni azon, amit nekem el akar mondani. És ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, tehát állandóan azt a fajta óvatosságot vagy félelmet érzi az ember, hogyha én ezt most elmondom neki, bár nem is az a legnagyobb probléma, hogy tovább fogja elmondani vagy nem, hanem az, hogy mit fog rólam gondolni. Ez egy nagyon intim helyzet, ugye az orvosnál az ember olyan rosszul érzi magát, hogy nem sokat hezitál azon, hogy levetkőzik-e vagy nem, hogyha azt mondják neki, bár senki nem kívánja magának általában az élményt, hogy más előtt, pláne idegen előtt most ott hűrére kelljen vetkőzni, de az ember kétségbeesésében ezt hajlandó megtenni. A lelkiek nem ütnek ki, legalábbis csak a legmérgezettebb formájukban ennyire az emberen, vagy az ember életkörülményei, kapcsolatai, egyebek. És hát itt jön be az a másik dolog, hogy a gyónás tulajdonképpen preventív módszer is. Tehát nem csak a segítő beszélgetés, hanem a gyónás maga is preventív módszer. Hogy más nem mondjak, akiket esketek, azokat mindig azzal szoktam a végén elzavarni a jegyes oktatás, hogy ide figyeljetek, ha problémátok van, akkor időben gyertek. Tehát nem akkor, amikor már leégett a ház is és minden, és akkor együtt megállapítjuk, hogy ez a házasság menthetetlen. Ugye ez egy nagyon-nagyon fontos dolog. Hát emberi kapcsolatokban, emberi életpályában nincsen olyan egyikünk sem, akinek ne lenne itt időről időre letenni, és azt mondani, hogy rájöttem, hogy zsákutca volt, totál cső, ez így nem mehet tovább. Ilyen értelemben, és itt jön be ugye Bonhoeffernek, akit szeretnék mondani, és a lelki gondozás szempontjából egy nagyon mély nyomot hagyott a 20. század közepe táján az evangélikus fölfogáson. Ő arról beszél a gyónással kapcsolatban, hogy az ember nem gyónhat magának. Ez egy nagyon fontos dolog, ugye, hogy a gyónás kifejezetten olyan műfaj, amit protestáns hagyományként nagyon nehéz hova tennünk, mert azt gondoljuk, hát én megbeszéltem az Úristennel. És akkor ez úgy le van zárva is egyedek, aminek a hatékonyságát az ember nem akarja feltétlenül kétségbe vonni, és ennek is folynia kell. Tehát, hogy én Istennel ezt megbeszélem, leteszem, abba hagyom, nem hagyom abba, meglátjuk. De ő azt mondja, hogy mi a lényege annak, hogy én egy másik embernek mondom el azt, ami engem nyomasztott, nem egyszerűen csak az, hogy előmerek vele állni, tehát eljutok az önismeretnek, hogy a leszámolás szándékának egy olyan fázisában, amikor ezt meg tudom tenni, hanem ugye a föloldozásnál van ennek problémája. Tehát magamat hogy oldozom föl? Tényleg az Isten szólt, vagy én álmodtam össze magamnak? Ugye ezért van az, hogy az egyház most az egyetemes papság értelmében, de a lelkészek értelmében is, ha erre fölkészültek, hogy ezt a feladatot megkapják. Ezt minden egyes úrvacsora alkalmával egyébként elmondjuk, hogyha valaki vissza tudja idézni. Egy kicsit át szoktam írni a szöveget úgy magamban, mert most magam is mondom, mert hogy ugye azt szoktuk mondani, hogy ami van a gyónás után, Isten mindenki megkönnyörül, de bűn mélységéből, és amit szoktam már átírni, ő hozzá kiállt. Ezért rendelte az Úr az egyházban a megbocsátás és a megbékéltetés szolgálatát. Amikor a tanítványoknak ezt az utasítást adta, menjetek el, amiképpen engem elküldött az Atya, én is elküldöttem, akiknek bűneit megbocsátjátok, megbocsátatnak azoknak, akiket megtartjátok, megtartatnak. És akkor itt szokott lenni az a kényes pont, amikor én még azért annyit hozzáteszek, hogy ezért ajkatok vallástételen nyomán és az Úr fölhatalmazásával hirdetem bűneitek bocsánatát. De mindig ez szokott lenni, hogy akkor mire fölmondjuk, hogy hát ez legyen világos, hogy a bűnvallás, és az Isten fölhatalmazása találkozik ezen a ponton. Na ez a döntő mozzanat. Tehát, hogy én nekem valaki, aki megfeledezhetetlen, lefizethetetlen, nem korrupt, kihirdeti azt, hogy a bűneim meg vannak bocsátva. Mindenekelőtt ugye ez azért nagyon lényeges, mert Jézus Krisztus maga, a főbíró, nem korrupt, megvesztegethetetlen, és nem lehet nála semmilyen védőügyvéddel kimagyarázni. Tehát amit látunk, hogy csöpög a vértől, még a tőrés ott van a kezében, és akkor utána fölmentést indítványoz a védőügyvéd. Az ember nem is érti, hogy miről van szó, meg elment itt a józanész. Ugye tehát, hogy ez így nem működik. És van egy olyan objektív dolog, amikor azt kell mondani, hogy nincsen más megoldás, az Isten nevében nekem külső pontból kell, hogy elhangozzék a föloldozás. Ez a gyónásnak a nagyon-nagyon fontos pontja. De nagyon szeretném hangsúlyozni, hogy erre meg kell érni. Hát nagyon fontos, hogy és mint jutunk el idáig. Na most ez a három, akár a keresztény csevegés, akár a segítőbeszélgetés, akár a gyóntatás föltételezi azt, hogy van egy kialakult evangélikus keresztény beszédkultúra, kommunikáció kultúra ehhez. Tehát, hogy ezekről a dolgokról is beszélünk egymással magyarul. És ez egy nagyon nehéz kérdés megint. Luthernek több olyan lelki gondozói pillanata is volt, ahol egészen hajmeresztő dolgokat mondott, de majd fogok idézni mástól is egy-egy ilyen lelki gondozói mondatot. Az egyik legszebb ezek közül az, amikor Lutherhez az egyik lelkész kolléga megy el, majd azt mondja, hogy hát atyám, az a helyzet, hogy én szívvel, lélekkel hirdetem az evangéliumot úgy, ahogy újra felfedeztük, az Isten igéje maga teljességében, de na, egyre többször kerít a hatalmába az az érzés, sokszor miközben prédikálok a közben, hogy mondom, nincsen bennem semmi tulajdonképpen ellene, de tulajdonképpen magam sem hiszem már ezt az egészet, hogy valahogy úgy benne vagyok, hogy úgy az úgy megy, és akkor esetleg tesszük, és akkor most mit csináljak? És ugye ebben egy nagyon tipikus luteri válasz érkezik, egy tipikus luteri meghökkentő egy mondat, azt mondja, hogy jaj, de jó János testvér, hogy ezt elmondtad nekem, már azt hittem, hogy ezzel csak én vagyok így egyedül. És ez valami egészen megrázó dolog, ugye, hogy valójában érezzük, hogy miről van szó. Egy teljesen hasonló luteri mondat az élete utolsó leveleiből, amikor a feleségével levelezik, és azt mondja, hogy hát Katám, azért olvasd a KP-t naponta, mert te sokkal jobban ismered, mint én magam. És ez valami egész, hát ő írta. Tehát minden belőle születik meg, és kiderül, hogy egy olyan helyzetben vannak, és egy olyan viszonyban vannak, ahol Bóra Katalin egyszerűen úgy él azzal a KT-val, hogy még Luther magát is megdöbbent, hogy milyen jót tudott írni. Ugye, ami egészen fölemelő dolog. Tehát érezzük azt, hogy a keresztény közösségben valami több történik, és hogy valójában két alapvető dolgot le kell szűrni ebben a helyzetben. Az egyik az, hogy mindig szükségem van a másikra. Tehát a lelki gondozói viszonynak az alapja, az egyik alapvető élmény az, hogy nem mindig másoknak van szüksége rá. Ugye ez egy nagyon kellemes szerep a gyülekezetben, vagy akár még a lelkészi helyzetben, és hogy hát rám mindenkinek szüksége van, nélkül nem tudnak élni az emberek. Hát ugye holott pontosan arról van szó, hogy bizonyos dolgokban, hogy nekem van szükségem másokra. Ezt ezerféleképpen ki lehet fejezni. Ugye, tehát nem csak egyszerűen az, hogy lelkész, úgy így már 100 éve nem prédikált ebben a templomban semmi maga most, hát ez így fú. Ugye, de néha, hogyha az ember csak az utcán megy, és itt egy látogatás során két kedves mondatot kap a másiktól, mindenféle teológiai tartalom nélkül adott esetben, csak azt érzi, hogy a helyén van, és lelkészként elfogadják abban a helyzetben, hogy lelki hittestvérként, látogatóként elfogadják. Ezek nagyon fontos visszajelzések. Általában végre nem szoktuk egymásnak megmondani direktbe, hogy hát nem szeretnélek látni, mert nem bírnak elviselni. Tehát indirekt módon nagyon sok mindent lehet üzenni, negatív és pozitív értelemben is. Ennek a fajta barátkozásnak, ismerkedésnek, egymáshoz való mély emberi viszonynak alapvető jelentősége van akkor, amikor a vihar órája beüt. És szerintem ez a másik fontos dolog, amit ebből le kell szűrni, hogy úgy kell az emberi kapcsolatainkat fönntartani, normál békeidőben, vagy a hétköznapi szürke menetben is, hogyha beüt a vénkű, akkor ne robbanjon szét minden egy fél pillanat alatt. És ez nagyon nagy tudatosságot jelent a lelki építkezésben is, és itt jön be mondjuk a Luther és a felesége közötti kapcsolat, hogy egyszerűen ugye az ember azt látja, hogy ahogy Katalin tanítja a gyerekeknek mondjuk a kiskátét otthon. És Luther hallja a saját szavait vissza, de már valahogy egészen másképp, és erre a kölcsönös megerősítésre szükség van. Tehát ez valami egészen fontos dolog, és még egy talán, ami ebből az első példából, hogy már azt hittem, hogy én vagyok csak így ezzel az egésszel, hogy nagyon fontos dolog talán amit egyébként ezek a pszichológiai módszerek mind nagyon erőltetnek, egyoldalúan erőltetnek, az önismeret. A mentálhigiénés kurzusok nagyon fontosak és jó dolgok. A lényege micsoda? hogy maga, aki lelki gondoz, valamiféle önismeretre tegyen szert. Na, itt vagyok néha én azért úgy megakadva, hogy jó, hát szép dolog ez úgy önmagában, de nyilvánvalóan kevés. És nem leszólni akarom, hogy az nem szükséges, de hogy kevés, azt szeretném kimondani. Tehát az az egyház, amelyiknek az a legnagyobb élmény, hogy én önmagamon végre tudok segíteni, ugye ahhoz azért érezzük, hogy valójában nagyon kevés. Hát ennél azért kifelé nyitni kell, csinálni kell jobban, és nem csak az, hogy elkezdem analizálni a dolgokat, hanem azt mondom, hogy elkezdjük megoldani a dolgokat. Mert hogy, és akkor itt jön be az, hogy elkezdem hirdetni, mit akar Isten. Hogy efelől azért ott van egy Biblián. Efelől azért ott van nagyon hosszú keresztény embereknek évszázadok óta gyülemlő élettapasztalata, stb. És ez egy nagyon fontos dolog, hogy az ember érezze azt, hogy azért megyünk is valamilyen irányba. Tehát nem csak együtt utazunk, és megbeszéljük, hogy a leszállásig hogy fogjuk kibírni az ötkülődést, hanem arról van szó, hogy utána együtt tartunk valahova. És ennek azért ott kell lenni, és ennek világos mondatai vannak. Isten nem csak a Biblián keresztül tud szólni. Ugye ez egy nagyon fontos dolog, hogy az életnek ezer apró rezdülése van. De. És itt jön be a lényeg, hogy a Biblián keresztül úgy tartjuk a legvilágosabban, és a legnagyobb valószínűséggel szólít meg az Isten. És amit egyébként össze tudok róla szedni, a Biblia nélkül azért nem állja meg azért a maga teljességében a helyét. Tehát ez a három dolog, ami megint csak azért szól, hogy szükségünk van arra, hogy a Biblia ott legyen valahol, nem egyszerűen kezünkben, hanem bennünk. Tapasztalásként, vezetésként, mindennapi jeledelként, stb. Tehát visszatértünk az alapokhoz. És akkor nem szégyen az sem, hogyha az ember azt mondja, hogy hát időnként én is megfásulok benne. Tehát, hogy nekem sem mindig úgy ragyog föl, ahogy én azt gondoltam, vagy észre se vettem, de jó, hogy mondom, mert is problémák vannak ezzel. Egy nagyon kemény luteri mondat még a luteri lelki gondozás történetében, az, amit úgy őriztek meg, hogy Petka Fortiter. Nem tudom, hogy ezt azért mondom, hogy nehogy mindenki kiszaladjon a teremből. Egy nagyon durva lelki gondozói mondat, vagy beavatkozás, ha nem tesszük mögé a hátterét. Ugye ezt úgy szoktuk fordítani, hogy védkezz bátran. Ez valami egészen megrázó luteri mondat, luteri sarkos paradox mondat. Hogy hangzik ez el? Ugye megint csak egy lelki gondozói beszélgetés áll mögöttem, amikor valaki panaszkodik, hogy atyám, én már mindent megpróbáltam. Tisztítom az életemet, ahol tudok. És a végén mindig csak azt látom, hogy mocskos maradtam. Ezt Luther nagyon jól ismert, tehát ugyanez az élet útja tulajdonképpen. Ugye a szerzetesi belépéstől elkezdve végig az egész életét ez a küzdelem határozza meg még a reformáció kezdetéig is, hogy találok kegyelmes Istenre én a mocskos ember, aki akárhogy feszítem meg az erőimet, nem tudok szenté válni. Ez, és erre van szó születik meg az, hogy ez körülbelül ugyanaz, mint amikor Staupitz János, az ő lelki vezető először a kezébe adja a keresztet, és azt mondja, Luther, nézd már egyszer a keresztet. Kicsit bízzál már valamit az Istenre. Kicsit vedd már komolyan, hogy a Krisztusnak nem kellett volna érted meghalni, akkor nem halt volna meg Krisztus érted. De hogy enélkül nem jössz tovább. Hogy akármennyire botrányos, de rá vagy szorulva. Hogy az Isten valahol közbeavatkozik, és ő adja a megoldást. És ebben a szélsőséges élethelyzetben mondja ki Luther azt, hogy védkezz bátran, és a többit bízd a kegyelemre. Nem arról van szó, hogy csinálj, amit akarsz, meg úgy védkezz, ahogy jól esik. Hanem arról van szó, hogy azt akarja kiemelni, hogy ami te vagy, a magad alkalmatlanságával, befejezetlenségével, az Isten nem hozza lehetetlen helyzetbe. Így is akar és tud rajta segíteni. Ugye ez az alap problémák, mi a lelki gondozás végső célja? hogy tökéletes emberek legyenek körülöttünk? Tulajdonképpen igen, és mégsem. Ez egy nagyon kemény kérdés egy gyülekezet építésében, a lelki közösségek építésében is. Ha nem úgy fogom föl a gyülekezetet, mint egy iskolát, nem egy osztálytermet, mint egy iskolát, ugye ez az ősi szerzetesi recept, Mózesi Benedek receptje. Most beiratkozunk az Úr iskolájába, ezzel kezdi a regulának a bevezetésében szinte, és azt mondja, hogy tudomásul kell vennem, hogy vannak, akik elsősök, mások harmadikba járnak, már mások ötödikbe, a többiek pedig végzősök. És ez egyszerre van jelen a gyülekezetben, egyszerre van jelen a közösségekben. És mindenkivel kell valamit foglalkoznak. Mindenkihez kell, hogy tudja valami értelmeset mondani, amivel ő tovább tud lépni. Nagyon fontos dolog, hogy ahogy nem várom egy elsős gyerektől, hogy képes legyen arra, amire egy ötödikes, én nem várhatom el tőlük sem. Tönkre teszem a lelki fejlődését és életét abban az esetben, hogyha erőszakoskodom, hogy olyan dolgokat is haladjon meg, amire nem képes. És hogy miket kell meghaladni, ez is egy nagyon kemény kérdés. Ez a legnehezebb, és most ha lennének biztonsági övények, akkor azt mondom, hogy most kell becsatolni. Tehát igazából nem mindig a hitbeli vagy az életbeli gyengeségeket kell az embernek időnként helyre tenni, hanem nagyon sokszor előfordul az, hogy a hitbeli erősségeinknek él dolgokat. Ez valami egészen elképesztő dolog. Ugye ez pláne én magam is nagyon komoly pietista háttérből indultam el, és kiüt rajtam mindig, hogy azért többé-kevésbé én ebben a vonalban itt-ott azért otthon vagyok, és mégis azt érzem, hogy tehát ezzel a tudattal, vagy ezzel a tapasztalással mondom azt, hogy van, amikor az embernek azt kell mondani, hogy nem csak úgy lehet hívőnek lenni, ahogy én azt gondolom. Ez egy nagyon fontos élmény, hogy nem csak úgy lehet keresztjének lenni, hogy ezt én gondolom. Vannak bizonyos egyértelmű jelek. Tehát, szélsőségeset mondok, hogyha valaki állandóan striptease bárban jár, az nyilvánvalóan nem egyeztethető össze azzal, amit Isten akar. De a másik oldalon viszont mondhatom azt, hogy ha ő így közelít meg egy részletkérdést, ő pedig úgy közelít meg, attól még nem biztos, hogy nekem azzal kell formálnom, ami én vagyok, vagy ahogy én azt megélem. És ez egy nagyon komoly, kemény kihívás. Mint ahogy gyerekek sem egyformák, elsőben, harmadikban, ötödikben, és nem lesznek ugyanúgy boldog gyerekek, hogyha ugyanazt kell mindig csinálniuk, és mindig ugyanazt a torna gyakorlatot erőltetem, mint az egyiknek a futás az erőssége, a másiknak megíteni a labdázás. Tehát ez egy nagyon érzékeny dolog, hogy tudok én odáig eljutni, hogy kicsit szabadabban hagyom. Ez miért lényeges kérdés? Mert Mózesi Benedek ezt szépen leírja. És azt mondja, hogy mi feladatunk az ilyen típusú, szinte személyre szabott lelki szárnyalásnak vagy kinövésnek a segítése. Mindezt úgy, hogy mikor megalapítja ezt a rendet, akkor előtte van neki egy nagyon érdekes kanyarja. Ugye egy elég kemény elképzelésekkel induló szerzetes remete volt, tehát magányos remete. Elment barlangokba Itáliában, és ott bizonyos emberek csatlakoztak hozzá, akik ugyanígy, ha úgy tetszik, elkötelezettjei vagy megszállottjai voltak ennek az aszketikus iránynak, és aztán miután kiderült, hogy a Benedek közöttük a vezéregyéniség, akkor megbízták őt, hogy ezért tartson valamiféle rendet közöttük. Na, ő olyan okos rendet tartott közöttük, hogy a vége az volt, hogy a rossz nyelvek szerint, meg az egyháztörténeti hagyomány szerint meg akarták mérgezni a saját társaim, egyszerűen nem bírták elviselni a diktatúráját. És akkor hirtelenjében kiderül, hogy néhány évig akkor ő elmegy, mert ezt azért nem húzta mondanom sem kell, elmegy, és utána végig gondolja ezt az egészet, és megalapítja a bencés rendet ezzel a programmal, amikor már ő is képes végig gondolni azt, hogy hát akkor lehet, hogy neki erre van szüksége, neki arra, neki meg arra. És ez milyen fontos dolog, hogy az ember ezt próbálja így követni. Még egy dolog, ami nagyon fontos, hogy tisztában kell lennem azzal, hogy mennyit bírok elviselni. Ez egy nagyon-nagyon fontos szempont. Ez még egyébként bennünk is intenzíven gyakorló lelkészegés hullámzik. Tehát ez időről időre, élethelyzetről élethelyzetre is változhat. Nagyon érdekes dolog ugye, hogy ami nekem adott esetben problémám, van egy depresszívebb időszakom, 3-4-5 hét. Ha depressziós, tehát súlyosan depressziós ember közelít hozzám, zsigerileg ideges leszek tőle. Tehát érzem azt, hogy ezt most nem. Tehát ezt én most nem bírom, én ezt most nem tudom, erről most ne beszéljünk. De más problémákban is, tehát hisztérikusnál hisztérikussal való találkozás, stb. Ezekre nagyon oda kell figyelni, ezekre a jelzésekre. Már csak azért is, mert ilyenkor az ember maga is sebezhető. Vannak olyan helyzetek, amikor az ember eljuthat odáig, hogy azt mondja, hogy ne haragudj, most nem, de keresd meg valaki mást ezzel. Még egy dolog, ami alapvető kérdés, hogy ha szabad ilyet mondani, pláne ez, mint a teológus nemzedéknél nagyon fontos dolog, hogy az embernek például nagyon tisztában kell lenni különböző szimpátiáival és antipátiáival. Tehát bizonyos embereknél, ha bejelentkezik nálam beszélgetésre, akkor nagyon nyíltan megmondom, hogy föl kell készülni az embernek arra, hogy akármilyen szép a szeme, akármilyen ferde a képe, akármennyire tetszik, amit írt, vagy nem tetszik, amit írt, én most egy olyan helyzetben vagyok, hogy vállalom ezt a beszélgetést, és hittestvérként ülünk egymás mellett. Tehát itt a fölkészülésnek ez egy nagyon fontos szempontja. Tehát ne játszunk egymással a macska-egér harcot semmilyen szempontból, hogy van közöttünk egy kimondatlan szimpátia vagy konfliktus, és akkor gyakorlatilag ez teljesen más irányba viszi az egész találkozást vagy beszélgetést. Ez is egy nagyon fontos szempont. És talán egy régi forrás van nekem, ami megint egy lelki gondozói, egy nagyon rövid mondat. Ágostontól, ugye hát akkor már az 5. század elején járunk, aki azt mondja, hogy szeress, és tégy, amit akarsz. Ez is egy olyan kemény lelki gondozói mondat, amivel érdemes megállni és egy kicsit szembesülni, ezt egy kicsit analizálni. Elsőre tulajdonképpen még félrevezető is. Tehát ha valaki nagyon megörül ennek, hogy csak szeretni kell, és ennyi az egész, akkor biztos, hogy félreértett van, amit ebből a mondatból, de mégiscsak erről van szó. Tehát, hogy alapvetően, ha nincs meg az emberben az a fajta elszállás, odaszállás, ha úgy tetszik, válogatás nélküli szeretet, amivel az Isten elkezdte ezt a nyájgyűjtést, Jézus Krisztusban adott jel után, ugye a keresztfa után. Lényegében sok jót lehet tenni az emberekkel amélkül is, de igazi lelki gondozást, gyóntatást, a boldogság irányába való közös előrelépést sokkal kisebb hatékonysággal egyáltalán nem, hogy a keresztény mérce szerint nézzük. Ez nagyon nehéz. Tehát ez egy belső lelki gyakorlat mindenki számára. Egy gyülekezetnek elhinni azt, hogy akkor tudja igazán formálni, csapni való lelkészét, hogyha szereti. Egy lelkésznek elhinni azt, hogy a mindig kifogásokat keresni a gyülekezetét, ha szereti, akkor tudja a legjobban mozgósítani. Ezt nem mondom, hogy csodaszer. Tehát, hogyha otthon ülök és nagyon koncentrálok arra, hogy mindenkit szeretek, és a legutóbbi vasárnapi passorokat végigjárom, és mind a 120 embert, itt egy lőrincet föl tudom sorolni, és akkor azt mondom, hogy őt is nagyon szeretem. Legközelebb bemegyek vasárnap, és egy boldog, kivirágzott közösséget találok. De az biztos, hogy talán engem sokkal kevésbé fognak idegesíteni. És talán olyan dolgokat is el tudok mondani róluk, ami bennük van, és amire aztán építkezni lehet. Tehát ez egy nagyon fontos dolog. A másik, ami megint csak lényeges, hogy aki ilyen típusú szolgálatba belemegy, annak nagyon tisztában kell lennie magában azzal, hogy hol van a saját tüdériájának a határa. Tehát amikor már nem bírom elviselni, hogyha ő olyan. Én sokszor szoktam gondolkozni rajta, volt egy élethelyzet, volt viszonylag fiatal lelkész koromban, amikor a körzeti kórházban voltam látogatni, a délpesti kórházban, és az egyik nénit meglátogattam a kórteremben, voltak talán még 4-5-en ugyanabban a kórteremben, és hát vannak olyan kórtermi találkozások, amikor mindenki örül neki, hogy a lelkész ott van. Ez nem mindig van, de vannak ilyen helyzetek, és hogy ketten-hárman egyébként ugyanúgy rászállnak az emberre, hogy így mondja, mint aki ez eredetileg ment. És egy ilyen beszélgetés volt folytatásképpen az egyik nénivel, és tulajdonképpen kiderült, hogy egy olyan sérülés miatt van ott benn, hogy ő elesett. És akkor elkezdett mesélni erről, arról, amarról, és kimondatlan is összeállt a kép, hogy minden nagy valószínűség szerint az unokája úgy földhöz teremtette, hogy ő attól esett el. Csak ezt senkinek nem mondta el értelemszerűen, még nekem sem, csak annyira egyértelmű volt az egész körítésből, hogy hogy kerülgette a témát. És én azóta bevallom őszintén, hogy ha úgy megyek haza autóval az utcákon, vagy ha járok valahol, hogy Uram Isten, mi történt az átajtók meg az átkapuk mögött? Az én annak a negyedét tudnám, hát de jó, hogy nem én vagyok a mindenható Isten, mert sőt, még a földi helytartója sem, hogyha én ezt nekem mind el kéne viselni, ahol én belerokkannék fél perc alatt, ha alig kibírnám. Azaz miről van szó, hogy rengeteg rejtett dolog van az emberekben. És a lelki gondozásnak ugye mindig ez a nagy próbaköve, hogy egy gyülekezeten belül is így van. Ez azért nagyon nehéz, mert vannak olyanok, akik könnyebben feloldódtak, vannak olyanok, akik nyitottabbakká váltak, vannak olyanok, akik tényleges, ha úgy tetszik, rendszeres lelki gondozói kapcsolatban állnak és felszabadult. Ugyanakkor az ember tudja, hogy vannak a gyülekezetben olyanok, akik mondjuk 38 és fél éve betokoztak valami sérülést magukban, és annak rendje és módja szerint hozzá is szoktak, hogy az ott van. Az egész életük ehhez viszonyult, és már talán nem is tudják a fölszínre hozni, és ami a legrettenetesebb, hogyha a fölszínre is hozzák, azért megvan az a titkos tudásuk, hogy azt a 38 és fél éve senki nem tudja nekik visszaadni már. Azt nem tudják anélkül újra élni. És igazából ezek nagyon kényes emberi dolgok. És erről nagyon, szóval ténylegesen nem lehet másképp beszélgetni, vagy nem lehet erre másképp készülni, mint ahogy a Nádostan ezt a receptet leteszi az ember elő, hogy szeress, és aztán tégy, amit akarsz. Ez a szeress nyilván benne van, hogy talán erre az alapvető találkozás, hogy egy hittestvéri közösségben ott most erre lehetőség van, ez egy nagyon lényeges dolog. Hogy tudja a lelkész például felszabadítani azt, akivel beszél, nem csak arra, hogy elmondja, ami van az életében, hanem arra, hogy ezt megéri. Ez hazárdírozás sok esetben, vagy annak tűnik. De amikor én mondom ki helyette, mert nem meri, mert gátlása van előttem még, hogy te valójában nem mondottad soha azt a férjedről, az édesanyádról, tudjék, hogy ha Istenem. És akkor mondjuk ki, de mondjuk ki, hogy akkor ez is megfordult a fejedben, hogy de jó lenne már szabadulni, pontot tenni, vége lenne egyedek. És akkor utána, ha ezt kimondtuk, akkor utána mondjuk azt, hogy akkor hát ha van más megoldás, és hát ha ehhez képest. De az, hogy én ezt eltakarom, és akkor a 10% bajom ott van benne, mert nem tudok magammal elszállni, ezt gondoltam róla, azt kívántam neki, megfordult még ez is a fejemben, úristen, ugye? Szóval nagyon komoly dolgok. Nagyon komoly dolgok ezek. És talán még egy dolog, amivel én befejezném, és hát kicsit ilyen értelemben, hogy nyilván kivégtem a szerepemből, mert nem egy háztörténész voltam, hanem inkább a gyakorló lelkészi tapasztalataimat öntöttem rá a testvérekre. De egy nagyon fontos különbség van még. És most visszatérek az első körre, és megint ehhez, hogy a gyógyulás kérdése. Hogy a bűnbocsánat, vagy a megbocsátás és a gyógyulás a legritkább esetben történik ugyanabban a pillanatban. És ez egy nagyon-nagyon fontos tapasztalat. Tehát ténylegesen szembenézhetünk egy akár több évig tartó mély lélegzetvétel után azzal, hogy mi történt és mi a valóság. Hogy már nem akarom kimagyarázni, meg mellé beszélni, meg hogy ez valójában ez lett volna, meg az lett volna, nem, az volt ami. De hogy ez nem fog meggyógyulni attól, hogy én az Úristentől bocsánatot kaptam rá, az egy kemény kérdés. Ez tipikus például a kapcsolati krízisekben. Házassági krízisekben, de pláne még a kapcsolat első szakaszában fiatalok között. Ugye, hogy hirtelennyiben elkezdenek más ritmusban járni, az egyik időt kér, a másik ettől még idegesebb lesz, még türelmetlenebb, amikor ebben megérik, hogy ő mégis szeretne, akkor ő meg már túl van rajta, stb. De ismerjük ezeket a típusos helyzeteket. Ezek tipikus problémák, és ezeket hát az ember úgy asszisztálja végig, ahogy tudja. De mondjuk attól még, hogy egy kapcsolatban van egy törés, és azt mondjuk, hogy gyerekek, üljünk le, legyünk egyik túlvacsorát, mondjuk. Azt mindig közölni kell vele, hogy ettől még ez nem fog rögtön meggyógyulni. Tehát nem az van, hogy akkor hazamegyünk, és akkor ehhez akkora méretű, nagyvonalú szeretet kell, hogy két ember ezek után hazamegy, és képes lerendezni teljesen új alakon mindent, hogy az valami egész döbbenet. De attól még, hogy megbocsátok, nekem nem köteles szeretni úgy, mint előtte például. Stb. Stb. Ugye, tehát ez egy nagyon nagy probléma, hogy akkor mire jó a gyógyulás, és mire jó a segítő beszélgetés, ha praktikusan nem oldja meg az életem kérdéseit. Rögtön, legalábbis.
Gondoltam be otthon, hogy most már hamarabb fogok jönni, nem hagyom, hogy azok bekövessen gyerekem.
Nem tudtam végig, gondoltam előtt, hogy meghoztam a gyülekezetet. Van egy nagyon furcsa történetem a gyónásról. Van egy fiatal kollégám, katolikus, és hát rettentő feszült volt pénteken, és hétfőn kisimult tartta, jött is. És mondom, hogy Igor, hát jóban vagy. Hát igen, elmentem, meggyóntam, feloldoztak, és hát elmondott, hogy mi volt a problémát, hogy nem akart veled megosztom, és elmondta, hogy még ugye nem házasodott össze a barátnőjével, és hát ugye házasság előtti szexuális életet éltek, és ezért rettenten nyomasztotta, és hát ugye feloldozást kapott a atyától, és mondom, és akkor Tibor, hogyan tovább? Hát azt mondja, ugyanúgy fogunk házasság előtt is élni, majd elmegyek és meggyónom. Ez engem úgy megvető.
Igen.
Tehát egyébként a valós változásra pontosan egy katolikus gyóntató kollégától, barátomtól hallottam egy nagyon jó történetet, és akkor tulajdonképpen ezzel kerekítenek, ami ehhez bizonyos értelemben, meg ahhoz is, amit mondtam, így megérkezés, hogy azért türelmetlen velünk a világ, mert akkor mire jó a keresztény lelkészi segítség, ha nem kapom vele vissza a gyerekemet, a házastársamat, a vagyonomat, és nem tudok nyugodtan élni úgy, hogy ne kelljen változtatni semmit. Ugye ezt akartam tulajdonképpen kiprovokálni ezzel. A gyógyulás az bizony megint egy közös erőfeszítés, egyéni erőfeszítés, és közös abban az értelemben, ami a keresztény lelki gondozás háromszöge. Tehát egyik beszélgető, másik beszélgető, és mindig ott van az Isten. Én igazából ez a hármas, ez egy nagyon jellegzetes dolog. Na most itt jön be a lelkész kollégának, vagy pap kollégának a nagyon aranyos története. hogy hát így vagyunk mi ezzel, hogy változik-e az életünk, mondjuk a gyónás, vagy változik-e a lelki gondozás nyomán. Hát jöttek hozzám többször gyónni, és hát típus probléma, mondja ő, hogy nem, hát mindig ugyanazokat a bűnöket gyónom meg. Hát ugyanazokban a dolgokban nem tudok előrelépni. Hát, atyám, hát azért nem lesz jó, hát most mindig ugyanazzal jövök, hát nem úgy, hát az egész nem jó így. Mondd testvére, hogy te tényleg annyira szeretnél végre új bűnöket és a régiek mellé, hogy megnyomasd őket? És igazából jó a visszakérdezés. Tehát, hogy azért egy kicsit fölrázza az embert, hogy ha annyira szeretnék valamit letenni, attól még lesznek bűneik egy. Kettő, hogy ugyanakkor pedig, hát azért mindenki gondolja végre csak az evangélikus gyülekezetekben végzett gyülekezeti gyónás során, nem ugyanabban a azon a helyen járunk-e mi magunk is mindig. Tehát mindig többé-kevésbé ugyanazzal a patyúval érkezünk az oldalra, ugyanazt tesszük le. Azért vissza kell kérdezni, hogy hol van a változás. És igazából pontosan itt jön be az a folyamat, hogy nem egyszerűen csak a, ha mondom így a megtérés, ha mondom úgy a bűnbánat, az egyetlen döntő pont az ember életében. Persze ennek az érésnek meg kell lennie, hogy azt mondom, hogy na akkor viszont most történjen valami, de utána, ha úgy tetszik, akár éveken vagy évtizedeken keresztül is, a gyógyulásnak, a lelki gyarapodásnak meg kell történnie és folytatódnia kell. És valójában ettől lesz egyébként a keresztény lelki gondozás hihetetlenül változatos. Ebben egy luteri hangsúly van még, és ezt nagyon szeretném mondani, hogy nagyon jól kell az embernek látni azt, hogy miért haragszik az Isten, és miért haragszik az ember. És ezt nem szabad összekeverni. Ugye a luteri búcsú cédulák elleni föllépésnek ez volt a lényege. Kíméletlenül, ha kell, keményen hirdetni kell azt, hogy Isten milyen törvényekkel, milyen akarattal, milyen vezetéssel próbálja megvédeni az ember életét, és próbálja őt vezetni, de ezt ne terheljük meg azzal, amíg hozzáteszik, hogy egyébként a katolikus egyház meg ezt várja el, az evangélikus egyház azt várja el, én pedig az evangélikus lelkész meg ezt várom el, hogy megfelelő hívőnek tekintsek valakit. Nagyon izgalmas kérdés, hogy az ember, és itt jön be a gyónás élményben a szabadulás és a szabadság élmény, hogy az ember csak akkor tud újra alkotóvá lenni, ha visszakapja Jézus Krisztustól a szabadságát. És ezt a szabadság élményt bizonyos értelemben oda kell ajándékozni egymásnak. A lelki gondozói beszélgetés, a megbocsátás, ennek a szabadságnak a visszaajándékozása, a föloldozása az. Méghozzá úgy, ahogyan az ókoriak mondták, ha egyszer valaki nyilvánosan megvallotta a bűnt, kivezették, levezekelte, tehát volt igazi bűnbánat, fokozatosan engedték vissza a gyülekezetbe, ez volt a vezetés akkor, tehát hogy igét hallgatott, együtt imádkoztak vele utána, stb. És akkor utána kihirdették, hogy bűne meg van bocsátva, róla többé se Isten, se ember meg nem emlékezik. Súdba vághatnám én persze az egyház történészi végzettséget, hogyha ez így lett volna. De ettől függetlenül, tehát hogy ezeket mind gondosan nem jegyezték volna fel utólag mindenkiről, hogy mit kellett volna már elfelejteni. De ezzel együtt is mondhatjuk, hogy ez a fajta megbocsátás, hogy újra bízunk valakiben, meghirdetjük neki a szabadságot, és megadjuk neki az esélyt, hogy éljen a szabadsággal, ez az evangélikus lelki gondozás, a keresztény lelki gondozás egyik legtermékenyebb pillanata. Hogy saját erejével, saját élete értékével újra ott van, mint hittestvére gyülekezetben. Hát ez valahol tulajdonképpen a kicsi következő állomás, ahova nekünk kell eljutni.